Kedves testvéreim, Istennek igéje, melynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával közöttetek Isten üzenetét hirdetni kívánom. Írva található a Márk írása szerinti szent evangélium 10. részében, a 24. és 25. versekben a következőképpen. A tanítványok megdöbbentek a szavain. Jézus azonban ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: gyermekeim, milyen nehéz az Isten országába bejutni. Könnyebb a tenének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Így szól Isten igéje. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, a Márk evangéliumának ebben a szakaszában, 9.-10. fejezetben arról olvasunk, miképpen formálja, készíti fel az Úr Jézus Krisztus a tanítványait. Tanítványait fölkészíti a nagy küldetésre, a feladatra, amely majd rájuk vár, ha már Jézus nem lesz itt közöttük az ő feltámadása és mennybe menetele után. A munkát, az Isten országának, az evangéliumnak a hirdetését a tanítványoknak kell majd folytatni. Beszél a mester tanítványainak a buktatókról, a veszélyekről, ami a tanítványokra leselkedik. Óvja őket a nagyra vágyástól, a versengéstől, amikor látja, hogy azok egymás között vitatkoznak, ki a nagyobb. Óvja őket a gőgtől, az irigységtől, amikor egy idegen ördögűzőt el akarnak tiltani, hogy Jézus nevében ne munkálkodjon. Végül pedig óvja tanítványait a botránkozástól. A három veszély, a három buktató után aztán Jézus tovább folytatja a tanítványok felkészítését, amikor arról beszél nekik, hogy miben kell másnak lenniük, miben kell különbözniük a tanítványoknak az őket körülvevő világtól. És nem valami felsőbb rendűségre, nem a világ lenézésére hívja Jézus itt a tanítványait, csupán arra akar rámutatni, hogy maga Jézust követő tanítvány azáltal, hogy Jézusnak igent mondott, hogy tanítványá lett, hogy elkötelezte magát a Jézus követésére, engedelmeskedett neki, benne elkezdődött az Isten országa, Isten országának munkája. A tanítványban Isten országának a rendje és erői munkálkodnak. Ezért alapvetően különbözik a tanítvány a világtól, a világ rendjétől. Hiszen a mester hívása így szólt: ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszíti. Aki pedig elveszíti életét én érettem, és az evangéliumért, megmenti azt. Aki tehát Jézus hívását meghallotta, engedelmeskedett annak, az bizony megtapasztalja, hogy mennyi mindenben el kell szakadnia a világtól, mennyi mindenben másnak kell lennie, mennyi mindent föl kell adnia magából, a régi életéből. Miközben Isten mégis annyi sok mindennel meg is ajándékozza őt. Miközben az egyik oldalon a tanítványnak számolnia kell a világtól való elszakadással, a világgal való összeütközéssel is, ugyanakkor a másik oldalon pedig megnyílik az Isten országa, annak áldásai, kincsei. Ez annak az alapja, hogy a tanítvány más. Más abban, ahogy a házassághoz és a válás kérdéséhez viszonyul. Más abban, ahogy a gyermekekhez, a kicsinyekhez viszonyul. Erről volt szó az elmúlt alkalommal. És ma a harmadik ilyen tanítása Jézusnak van előttünk, amiben más a keresztény ember, ez pedig a tanítvány és a vagyon kapcsolata. A tanítvány viszonya, kapcsolata a pénzhez, a gazdagsághoz. A gazdag ifjú története alapján szól itt Jézus tanítása hozzánk. Ismét előttünk van egyik oldalon a világ útja, amit a világ sugal, és a másik oldalon az az út, amit Jézus mutat a tanítványoknak. E kettőt megvizsgálva végül pedig le kell vonnunk ismét a következtetést, a ma is érvényes tanúságot a magunk számára. Lássuk tehát először is a világ útját. Hogyan gondolkodik a világ a vagyonnal, a pénzzel kapcsolatban? A világ útja ez. A vagyon az megtart, a vagyon, a pénz életet ad. Történetben azt halljuk, hogy Jézus már útra kelne, már indulna tovább, amikor az utolsó pillanatban valaki hozzáfut, egy gazdag ember futva érkezik, és térdre borulva Jézus előtt ezt kérdi tőle: jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? És a találkozás valóban drámai, váratlan és meglepő. Jézus miután választ adott az őt kísérteni, csapdába ejteni akaró farizeusoknak a házasság és az elválás kérdésében, miután rendre utasította a tanítványait, akik a gyerekeket el akarták Jézus közeléből távolítani, most végre útra kelhetne, tovább mehetne. És már indulna is a mester, amikor az utolsó pillanatban valaki hozzászalad és visszatartja őt. Emberünk, akit a Biblia magyarázatok alapján gazdag ifjúként emlegetnek, bár nem tudjuk pontosan a korát, hogy valóban ifjú volt-e, csak hivatkozik arra, hogy ifjúságától fogva megtartotta az Isten törvényét. Ez az ember, aki gazdag, most úgy érzi, hogy az utolsó pillanatban meg kell állítania Jézust. Mert olyan fontos kérdése van, amely nem tűr halasztást, amivel nem lehet várni tovább. Az örök életet hogyan nyerhetem el? Ez az ő legfontosabb kérdése. És a mód, ahogy ez az ember megközelíti Jézust, sok mindent elárul róla, az ő személyéről. Jézus után fut, térdre borul előtte. Vagyis valami egészen kétségbe esett módon keresi a Jézussal való találkozást. Gazdag ember. De most nem úgy, mint egy gazdag ember, nem úgy, mint egy rangos, köztiszteletben álló ember, a megfelelő méltósággal közeledik Jézushoz, nem kimérten, a maga tisztességét megtartva, hanem egészen mindent hátrahagyva, minden szokásos tisztelettel, hagyománnyal szakítva, futva, mondhatnánk, lélek szakadva érkezik, mint akinek élet-halál kérdése, hogy választ kapjon arra, ami őt nyugtalanítja. A viselkedése kétségtelenül meglepő, hiszen ő egy gazdag ember, olyan ember, akinek mindene megvan. Nem szenved hiány semmiben sem. Gyermekkorától kezdve nagy jólétben, gazdagságban élt, jólétben nevelkedett. Mindent megkapott, amit csak kívánt. Bármit elérhetett, bármit megszerezhetett, nincs lehetetlen, amit csak kívánt. Kérdezhetnénk, mi történt akkor vele? Talán megcsömörlött a gazdagságtól? Talán elege lett a dorbézoló életből? Nem erről van szó, hiszen kiderül róla, hogy ez a gazdag ember nem csak gazdag, de vallásos is. Az Isten törvényét komolyan vette, gyerekségétől kezdve megtartotta, vallásos életet élt. A vagyonát nem csalással szerezte, hanem becsülettel. Egy nagyon is erkölcsös, az Isten törvényét komolyan vevő, megtartó emberről van szó. És nincs okunk kételkedni abban, hogy ő valóban ilyen becsületes ember, vallásos ember lenne. Sőt, Jézus is elismeri róla, megkedveli őt. Az Úr Jézus számára is ez az ember szimpatikus volt. Megkedvelte őt oly annyira, hogy tanítványának szeretné elhívni, hogy tartozzon oda a követői közé ő is. Tehát nem az a fajta gazdagról van itt szó, akiről szoktunk beszélni, aki másokat becsap, aki csal és lop. Olyan emberről van szó, aki becsületes életet él, aki a vagyonával úgy gazdálkodott, hogy másokon is segített, bizonyára alamizsnát is osztott a vallási törvényeknek megfelelően. És önmagában a gazdagság is azt kellene, hogy jelentse, hogy minden rendben van az életében. Hiszen az ószövetségi zsidó gondolkodás szerint a gazdagság Isten ajándéka. Ha valaki gazdag, akkor ez azt jelenti, hogy Isten áldása van az ő életén. Ő pedig gazdag, vallásos ember, nyugodtan élhetne, hiszen Isten megáldotta őt nagy vagyonnal, ez is annak a jele kell, hogy legyen, hogy ő rajta az Isten áldása van. És mégis ennek ellenére azt látjuk, valami nyugtalanítja őt. Talán hallotta Jézus szavait, és szíven találta valami Jézus tanításából, megérintette valami a Jézus személyéből, mert egyszer csak szembesül azzal, hogy mindaz, amibe eddig bízott a vagyon, a pénz, ez mégsem biztos út az üdvösségre. Úgy érzi, mégis mindezek ellenére, hogy az üdvössége az örök élet felől bizonytalan. Ezért szeretne Jézustól bizonyságot nyerni. Egy ember, akinek mindene megvolt, aki gazdagságban élt, jólétben élt, rádöbben arra, hogy amit a világ sugal, hogy a vagyon biztonságot, megtartatást, életet ad, rádöbben arra, hogy ez nem igaz. A vagyon nem ad biztonságot. A vagyon nem ad életet. Valójában rádöbben arra, hogy üres az ő élete. Valami hiányzik az ő életéből. Nem könnyű, ami számunkra megérteni ennek az embernek az aggodalmát. Hiszen ma egy olyan világban élünk, ahol a pénz, a vagyon jelenti a legfőbb jót a legtöbb ember számára. A vagyonról úgy gondoljuk, hogy az életet ad. A közmondás szerint a pénz nem boldogít, de jó, ha van. És mindenki azt gondolja, hogy jó, ha van, sőt, jó, ha minél több van belőle. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a szegénység lenne a jó dolog, hogy ne lenne szükségünk anyagiakra, pénzre, az élethez, csak azt szeretném érzékeltetni azt a tényt, hogy mennyire a pénzben, a vagyonban gondolkodunk, mennyire az anyagiakban mérjük az emberi élet értékét is, önmagunkat is sokszor. És mindezek fényében azt kell mondanunk, hogy már önmagában az is óriási dolog, kegyelmi pillanat, hogy valaki, olyan ember, mint ez, a gazdag, eljut oda, hogy egyszer csak felismeri, a világ kínálta megoldás, a világ kínálta út, az nem elég, az hamis. Rádöbben arra, hogy a vagyon nem ad életet. A vagyon nem fog engem megtartani. Sőt, a vagyon csak megcsal és félrevezet, rabul ejt. És ezért jön Jézushoz, ezért fordul ő hozzá, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. És Jézus ezt az alkalmat használja fel arra, hogy most a tanítványait is a vagyonnal kapcsolatos dolgokra tanítsa. Jézus egy egészen másfajta utat mutat a tanítványainak. Jézus arra mutat rá, hogy a vagyon nemhogy életet adna, nemhogy megtartana, sokkal inkább megcsal és rabul ejt. A gazdag ember őszinte kereső. A lelke nyugtalanságával, félelmével fordul oda Jézushoz. Jó mester, így szólítja meg Jézust. Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Érdekes módon Jézus mielőtt választ adna neki a gazdagság kérdésével kapcsolatban, előbb arra figyelmezteti, hogy egyedül csak Isten jó, azaz tökéletes. És itt arra utal Jézus, hogy az ő kérdésére a választ nem egy bölcs tanítónál kell keresni, nem egy rabbinál, nem valamilyen emberi bölcsességben. A válasz a kérdésre egyedül az élő Istennél található. Ez a gazdag ember valami jót vár, jó tanácsot, bölcs tanítást, valami olyan praktikus dolgot ettől a bölcs názáreti rabbitól, amivel megnyugtathatja maga lelki ismeretét. Valami olyat, ami által a hit élete is megújulhat, ami által majd biztonságba érezheti magát. Jézus azonban bölcs tanácsok helyett, lelki, spirituális gyakorlatok helyett egyszerűen csak arra hívja ezt az embert, hogy legyen az ő követője. Add el, amit van, oszd szét a szegények között, és akkor kincsed lesz a mennyben, azután jöjj és kövess engem. Próbáljuk egy kicsit beleélni magunkat ennek az embernek az életébe, a helyzetébe. Őszinte komolysággal felteszi a legfontosabb kérdést. És egy olyan választ kap, amely alapján minden reménye egy pillanat alatt szerte foszlik. Vágyik az örök életre. Nagyra tartja, tiszteli a názáreti rabbit, a mestert. Jó mesternek szólítja. De amikor Jézusnak a követésre való hívását meghallja, és annak feltételét, amikor megérti, hogy ennek feltétele a vagyon szétosztása, akkor azonnal tudja, hogy elveszett. Megérti, és rádöbben arra, hogy ezt nem tudja megtenni. És ezért elborult az arca, szomorúan távozott. Jézusnak a követésre hívó szava szíven találta őt. Egy pillanat alatt megértette azt, hogy az egész eddigi élete rossz alapokon áll. Megértette azt, hogy eddig a vagyonában bízott. Eddig a vagyon volt az ő istene. És most ezzel a hamis istennel szakítani kellene. De erre képtelen. És távozásával valójában bevallja, hogy a vallásossága ellenére, minden külső álca ellenére a szíve nem az istené. Nem az istené volt eddig sem a szíve, hanem a vagyoné volt a szíve. És Jézus nem más tesz, mint egyszerűen csak leleplezi az igazságot. Leleplezi a hamis istent, aki rabul ejtette ezt a gazdag embert. Mert a pénz, a vagyon könnyen lesz az életünkben bálványá, vagyis hamis istenné. Hiszen a bálvány nem csak egy szobor lehet, nem csak egy kép lehet, ami előtt leborulunk, nem csak egy személy vagy egy tárgy lehet bálványá az életünkben. Bálvány lehet az, amibe a bizalmunkat vetjük, amitől a biztonságunkat, az életünk megtartását reméljük. És ezért mondja Jézus, mert ahol a kincsed van, ott lesz a te szíved is. És most lelepleződik, hogy ennek az embernek a szíve nem az Istennél van. Ahol a te kincsed, ott van a te szíved. A pénz nem csak akkor lehet bálványunká, meg kell állapítanunk, ha túl sok van. Nem csak akkor eshet ugyanebbe a hibába az ember, ha gazdag. Akkor is, ha kevés a pénz. Akkor is, ha örökösen amiatt aggódunk, hogy milyen kevés az, amink van. Ugyanúgy rabjává lehetünk a pénznek, mintha duskálnánk benne. Ha bizalmunkat, ha életünket erre építjük rá. Mert a pénz, a vagyon könnyen válik önértékelésünk alapjává. És mi magunk is önmagunkat anyagilag sikeresnek és eredményesnek ismerjük el akkor, ha sikeresek vagyunk. Könnyen esünk abba a csapdába, hogy másokat is a vagyon alapján, a sikerek alapján értékelünk, mérünk le. Könnyen esik a mai ember abba a csapdába, hogy azt gondolja, csak az a sikeres ember az ér valamit, aki sok pénzt tudott gyűjteni. És a pénztől aztán státuszt, pozíciót, befolyást is remélünk a magunk számára. Jézus pedig rámutat ennek a hamis istennek a voltára, leleplezi ennek az embernek az életében is. vagyon, amely szabadságot, életet ígért, megtartatást ígért, ehelyett foglyul ejtett, megkötözött, uralma alá hajtott. És hogy mennyire megkötöz, mennyire az uralmában tartja az embert a vagyon, a hamis Isten, a bálvány. Ennek az embernek, ennek a gazdagnak a példája is mutatja. Ott van előtte az üdvösség útja, egy lépés választja el az Isten országától, és az utolsó pillanatban mégis visszafordul. Egy valami hiányzik még belőled, mondja Jézus. Menj el, add el, amit van, és oszd szét a szegények között. Kincsed lesz a mennyben, ott vagy a mennyországban, tiéd az örök élet, és jöjj, kövess engem. És hogy mennyire igaz mindez, amit a vagyon veszélyéről elmondunk, mennyire rabuljájt és megkötöz, mutatja, hogy ez az ember képtelen ezt az egy lépést megtenni, és ehelyett visszafordul, szomorúan távozott. Elmegy Jézustól. Pedig őszintén kereste az örök életet, őszintén vágyott Jézushoz, de olcsón akarta megúszni a dolgot. Azt gondolta, jó cselekedetekkel, a vagyonával, a vallásos életével, az ifjúságától kezdve való jó életével, ő már méltóvá lett az Isten országára. És tulajdonképpen csak a megerősítést várná, hogy Jézus is megdicséri majd őt, hogy igen, te valóban jó ember vagy. És ehelyett valami olyannal szembesül, ami az egész eddigi gondolkodását a feje tetejére állítja. Képtelen lemondani a vagyonról, képtelen szakítani ezzel a hamis istenséggel, amitől remélte az élete megtartását. És rádöbben, hogy a szíve nem az Istené. A szíve ott van, ahol a kincse van. Mert az ő szíve a vagyoné, a pénzé volt. És így mindent elveszített. Látjuk tehát magunk előtt a két utat. A világ útját, amely a pénzben, a vagyonban reméli megtartani az életet. És látjuk a Jézus útját. Jézus által elénk adott példát, amely rádöbbent a vagyon, a pénz hamisságára. Ezek után föl kell, hogy tegyük a kérdést, mit kell nekünk tennünk, ha Jézus követői vagyunk, ha mi is tanítványként a mestert követni akarjuk. Miután a gazdag ember elborult arccal távozott, Jézus odafordul a tanítványaihoz, és ezt mondja nekik. Milyen nehezen mennek be az Isten országába a gazdagok. A tanítványok pedig egészen megdöbbennek. Jézus egy befolyásos, nagyhatalmú, gazdag embert, aki nagy segítségére lehetne a tanítványoknak, aki vagyonával támogathatná az ügyet, a Jézus ügyét, aki ha melléjük állna, milyen sokat jelentene a társadalmi megítélés szempontjából. Jézus ilyen könnyelműen elutasított, elküldött magától, lemondott róla. De Jézus tanítványok megdöbbenését látva, csak még tovább fokozza a tanítványok döbbenetét, amikor újra megszólal, és ezt mondja nekik, gyermekeim, milyen nehéz az Isten országába bejutni. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Jézus itt egy közmondást, egy korabeli közmondást idéz, amely szerint a teve a legnagyobb az állatok közül, a tűfoka pedig a legkisebb rés, és ez a kettő összehasonlítása azt szemlélteti, hogy képtelenség. Képtelenség a tevének a tűfokán átmenni, és ugyanígy képtelenség a gazdagnak az Isten országába bejutni. Hiszen az Isten országa, ahogy azt máshol az igen mondja, oda a keskeny út vezet a szoros kapun. És ott nem lehet átmenni nagy vagyonnal, sok mindennel, amit magunkkal akarnánk cipelni. Csak úgy, ha ezeket készek vagyunk letenni. És a tanítványok egyre zavarodottabbak. Újra megkérdezik a mestert. Akkor hát ki üdvözülhet? Akkor hát egyáltalán lehetséges az Isten országába bejutni, lehetséges üdvözülni? És mi sem tudjuk megkerülni ezt a kérdést. ha üdvözülni akarunk, ha Isten országába be akarunk jutni, ha Jézus követői akarunk lenni, akkor nekünk is ugyanezt kellene tennünk. El kell osztanunk a vagyonunkat, szétosztani mindenünket, és úgy követni a Mestert. Nem erről van szó. Hiszen az apostolokról is azt olvassuk, hogy bár mindent hátrahagyva követték Jézust, de ugyanakkor volt vagyonuk, volt családjuk. Tulajdonukba maradt mindaz, amivel rendelkeztek, és szabadon rendelkezhettek. Jézus nem parancsolta meg minden követőjének, hogy a tulajdonát adja el, vagyonát ossza szét. Itt, ebben az esetben ennek az embernek, ennek a gazdag embernek szól a parancs. Éppen azért ez a parancs, mert az ő számára ez volt az orvosság. Mert az ő problémája, az ő akadálya, az Isten országába való bejutásának akadálya éppen az volt, hogy a szíve nem az Istené, hogy a szíve vagyoné. Ezért ezzel kell szakítania. Ezt a lépést kell megtennie, ezt az orvosságot kellene bevennie ahhoz, hogy üdvözüljön, hogy örök élete legyen. Akkor ki üdvözülhet? Kérdezik a tanítványok. Ha Jézus követésére, az üdvösségre hívó szava szíven talál valakit, akkor ez azt jelenti, hogy Isten munkálkodik bennünk. Akkor ez azt jelenti, hogy lelepleződik a bálványunk. Lehet az bármi. Valakinek a pénz a bálványa. Valakinek valami más. Kinek az életében más és más dolog lehet az, ami a bálványunká lett, ami akadályunká lett, az Isten országába való bejutásunknak az akadálya. És ilyenkor, ha Isten igéje megszólít, újra és újra azt tapasztaljuk meg, hogy mennyire tehetetlenek vagyunk magunktól, a magunk erejéből. A magunk erejéből lehetetlen, a maga erejéből a gazdagnak lehetetlen szakítania a vagyonnal, amely megkötözte, rabul ejtette. Maga erejéből az embernek az Isten országába bejutni gyakorlatilag lehetetlen. És ezt látják a tanítványok is, erre döbbennek rá, erre az igazságra maguk a tanítványok is. Amikor megkérdezik, akkor velünk mi lesz? Akkor mi hogyan juthatunk be az Isten országába? És Jézus válasza egyszerű. Az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem. Mert az Istennek minden lehetséges. Mert az örök élet, mert az üdvösség nem rajtunk múlik. Nem az ember erőfeszítése által lesz a miénk. Isteni csoda. Sosem emberi lehetőség, hanem ajándék, amit Isten ajándékba ad nekünk. És Isten országába Jézus hív meg bennünket, aki magáról azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Az Isten országába tehát Jézus által jutunk, ha őt követjük, ha ő lesz úttá, igazságá és életté. Adja Isten, hogy így legyünk mi is engedelmesek, Jézus követői, legyen a mi számunkra is Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. Amen. Feleljünk az Isten igére a dicséretmondás szavaival. A 397-es számú dicséretünk első és második versét énekeljük. A 397-es számú dicséretünk első verse így kezdődik. Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed. Thank you.